Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó, mai adásunk tartalmából. Építőipari vállalkozások, mely adónemekre kell figyelniük? A szakképzett munkaerő a vezérigazgatók legnagyobb problémája. Ezek mai témáink, hallgassanak minket. Évek óta rendre a legkockázatosabb ágazatok közé sorolják az építőipart. A VTS klient partnere arról beszélt, hogy melyek azok az adónemek, amelyekre különösen oda kell figyelni ezen ágazat vállalkozásainak. Gyányi Tamással beszéltem.
Több olyan rendelkezés volt az utóbbi időben, ami talán segítheti majd ennek az iparágnak a fejlődését. Gondoljunk csak a családok otthonteremtési kedvezményére, ami 2015. július 1-től fog igazándiból beindulni majd. Itt akár 2 millió forint feletti összeget is igénybe tudnak venni majd a családok, és oda tudják adni majd az építkezési vállalkozóknak, amikor építik az új családi házukat. Illetve az adórendszerben, korábban beszéltünk is róla, vannak kedvező lehetőségek. A munkáltató akár 5 millió forinttal is tudja támogatni a munkavállalókat, hogyha új lakást vagy házat építenek. Fontos tudni azt egyébként tenni az adómentes lakás célú támogatásnál, hogy van egy 5 millió forintos felső korlátja, tehát hiába akar neki 30 milliós házat építeni, amire egy 30%-os korláttal 9 millió forintot kaphatnék a munkáltatomtól, csak 5 millió forint az, amit kaphatok, és az természetesen a munkáltatomtól is függ. A családok otthonteremtési kedvezményénél pedig, hogyha egy budapesti építkezést nézünk, ott pedig valószínűleg 35 millió forint lesz ennek a felső határa, úgyhogy az építkezéseket úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen tudja majd talán egy kicsit erősíteni, növelni, de azt is tudnunk kell, hogy, és hogyha megnézzük az építési vállalkozóknak az oldalát, ezért ez egy továbbra is egy olyan iparág, ami az adóhatóság ellenőrzések során kiemelt figyelmet kap, és eddig minden egyes évben a NAV elnökének az ellenőrzés irányelveiben egy kiemelt helyet kapott az építési vállalkozóknak az ellenőrzése. Az idén azonban egy kicsit így elbújtatták ebben a szövegben, és a 41-20-as lakó és nem lakóépület építése, mint egy kiemelt tevékenységi kör szerepel a NAV elnökének a ellenőrzés irányelvében. Tehát az ellenőrök továbbra is vizsgálni fogják ezt a területet, és úgy gondolom, hogy vannak azért olyan tényezők, amik miatt ez különösen kockázatos lehet, és többféle adóbírsággal is számolhatnak ezek az építési vállalkozók.
A rendre az utóbbi években azt szokták mondani, hogy a legkockázatosabb iparágak közé tartozik az építőipar, tehát hogyha a vállalkozásokat nézzük, akkor itt voltak a legnagyobb problémák. Többen azt mondták, hogy talán tisztult is a piac, voltak változások, és ugye most már nem a legkockázatosabb iparágak közé sorolják, hanem csak a második legkockázatosabb. Mik hozzák ezeket a kockázatokat adózási szempontból? Mi az, amit érdemes kiemelni?
Korábban elég nagy problémát jelentett az építőiparban az áfa kulcs, és ez a mai magas 27%-os áfa kulcsa továbbra is egy problémát jelent. Azt viszont tudni kell, hogy az adóalanyok közötti építőipari szolgáltatásoknál fordított adózás került bevezetésre 2008-ban, amit egyébként ugyanúgy megléptek az osztrákok is, a németek is, ami azt jelenti, hogy ha két belföldi adóalany között történik a tranzakció, akkor nem kell felszámítanom 27% áfát a kiállított számláimra, ugye most én vagyok az építési vállalkozó, hanem a megrendelőm a fordított adózás szabályai szerint a bevallásom ezt pluszba és mínuszba is berakja, és így cashflow-ban sem kell a költségvetés felé befizetni ezeket az áfa összegeket, illetve itt a kockázatos mi volt, még abból is adódhat, ugye, hogy az építőanyagok, amelyek jelentős részét képezik az építkezéseknél az egész építkezésnek a költségeinek, a szállítás során is történhettek adócsalások, az EKR rendszernek a bevezetése ezt a területet is valószínűleg egy kicsit így vissza fogja szorítani. Annyit tudni kell egyébként, hogyha magánerős építkezés van, tehát hogyha magánszemélyek építkeznek, vagy mondjuk egy társaság kér építési szolgáltatást, ott ez a fordított adózás egyébként nem tud működni. Tehát itt a 27%-os áfát fel kell számítani az építési vállalkozónak, és a 27%-os áfával növelt számlaértéket kell megfizetnie a magánszemély építetőnek, illetve akár mondjuk egy társaságnak is. Társaság esetében egyébként például kivételt jelenthet, hogyha a társaságnak van adóköteles tevékenysége, ami nem adómentes tevékenység. Ezen kívül egyébként kiemelném még azt is, hogy ezek az építési vállalkozók általában nem mindig a székhelyen dolgoznak, hanem lehet, hogy egy eltérő városban tevékenykednek, egy eltérő önkormányzatnak a területén, és az is bizony sokszor kérdésként merül fel, hogy ezek a vállalkozók befizetik-e az adott önkormányzatoknak a területén a helyi pörőzési adót. Azt tudnunk kell, hogy ha valaki egy adott önkormányzat területén ideiglenes jellegű tevékenységet végez, akkor egy napi 5000 forintos általányadó megfizetésével gyakorlatilag le tudja róni ezt az iparűzési adó kötelezettséget. Azonban, hogyha ez az építési tevékenysége 181 napot meghalad, akkor ott rögtön egy telephelye keletkezik ennek az építési vállalkozónak, és egy vélhetően magasabb adóalap alapján kell megfizetnie az önkormányzat területén az adót, illetve bonyolult számítási metódusok jönnek ekkor a képbe.
Másik oldalról sokszor szokták mondani, hogy ahol probléma van még az építőipari, meg más vállalkozásoknál is, az a munkaerő bejelentése.
Valóban, hogyha ma megnézzük az építőipari vállalkozásoknak a beszámolóit, amelyet ingyenesen le lehet tölteni, és végignézzük ezeket a beszámolókat, akkor az esetek nagyon nagy százalékában azt látjuk, hogy nincsenek bejelentett alkalmazottak. Az igazán nívós építőipari vállalkozásoknál legalább 10 fő feletti létszámot szoktunk látni. Ők saját munkavállalói körrel dolgoznak, ezek állandóan rendelkezésre tudnak állni. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok az építőipari vállalkozások, akiknek nincs munkavállaló, akár így a kiegészítő mellékletében feltüntetve, ne lennének képesek elvégezni ezeket a szakipari munkákat, de elképzelhető, hogy ők alvállalkozók segítségével oldják meg ezeket a szituációkat, ami egyébként megint helyi iparűzési adóban bizonyos szintű kockázatot jelenthet.
Hogyha alvállalkozói rendszerben működnek ezek a cégek, akkor ott van-e még külön valami olyan kockázat, amire oda kell figyelni? Gondolok itt például az alvállalkozó oldaláról a még ki nem fizetett számlákra.
Igen, az alvállalkozói láncban a körbetartozások azok is mindig kiemelt figyelmet kapnak. Sajnos előfordul az, hogyha mondjuk egy nagyobb beruházás van, és mondjuk van egy megrendelés, akkor elképzelhető, hogy a lánc első részében a fizetési ütemezések során az építető még időben teljesíti a kifizetéseket, azonban ez már nem biztos, hogy ugyanúgy működik a lánc későbbi tagjainál is, mi egyébként azt jelenti, hogy ha valaki normálisan szeretne ma működni Magyarországon, szeretné a munkavállaló után befizetni az adókat, a munkavállaló után a személyjövedelemadó az mindig egy elsőbséget élvez, hogyha ezeket be kell fizetni, azonban én ezeket az összegeket még nem kapom meg a láncban fölöttem álló, akár generál kivitelezőtől, akkor könnyen azt eredményezheti ez a körbetartozás, hogy nem tudom kifizetni az adóhatóság felé a tartozásomat, és maga az adóhatóság lesz az, aki végrehajtási eljárást fog indítani a társaságom ellen.
Hogy látja, hogyha foglalkozik építőipari cégekkel, hogy valóban van egyfajta tisztulás, egyfajta javulás ebben az ágazatban?
Én azt látom, hogy igen, van javulás, vannak pozitív példák, főleg a nagyobb beruházások során, irodaházépítéseknél nem engedhetik meg a vállalkozók azt, hogy ne szerepeljenek a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Tehát egy olyan jogosítványokat kell felmutatni ezeknél az építkezéseknél, amivel ezeket a nagyobb lélegzetű beruházásokat is meg tudják tenni. Így például az adótartozásoknak a ténye az már eleve kizáró lehet egy ilyen tenderben való indulásnál. Illetve én azt látom tapasztalataim alapján, hogy a magyar építőipari vállalkozók egyébként keresettek Ausztriában vagy Németországban is, és egyre több ügyfél egyébként azzal keres meg minket, hogy mondjuk külföldön, hogy építkezik, akkor ott pontosan milyen jogszabályokra kell figyelni. Itt is ugyanúgy telephelyek keletkezhetnek külföldön, Németországban, Ausztriában. Előkerülhet az, hogy kint kell adózni, de Magyarországon arra a jövedelemre, amit kint érnek el, arra vonatkozóan nem. Itt rendkívül bonyolult és speciális szabályok jöhetnek a képbe.
Gyányi Tamástól a VTS klientpartnerét hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik. Adásunk második részében a PwC Magyarország vezérigazgatói felméréséről hallhatnak beszélgetést.